Utazunk, de mondjuk nem ebbe az irányba, de remélhetőleg nagyon jó irányba, hiszen van egy zöld Szahara program, amelyet dr. Steyer József, a Guineai Köztársaság tiszteletbeli konzulja vezetett fel, és hát erről fogunk most beszélgetni, ő van itt a stúdióban. Szerbusz József, szép napot neked!
Üdvözlöm a rádió hallgatókat, szervusz lesz!
Na mi is ez a program pontosan, hogy kell ezt értelmezni, hogy kell ezt érteni?
Ugye a világot sok-sok évtizede most már a Kyoto konferencia óta foglalkoztatja itt a felmelegedés, a klímaváltozás, és kormányok és maga az ENSZ is jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy valamilyen módon ezt a felmelegedést, ezt a klímaváltozást, ami bizony átszabja a világ arculatát, az éghajlati övek arrébb tolódnak, ezt megváltoztassuk. És mi úgy gondoljuk, hogy az a fajta megoldás, megközelítés, amikor csak és kizárólag korlátozzunk, hogy bocsáss ki kevesebb széndioxidot, vagy csináld másképp feltétlenül a dolgokat, ezt egyfajta progresszivitásba kellene becsomagolni. Tehát olyan előremutató új és nagyméretű megoldásokat kellene létrehozni, mint például a Szahara zöldítése. Tudjuk, hogy a Szahara valamikor zöld volt. Igaz, hogy évmilliókkal ezelőtt, de akkor nyilván hozzájárult ahhoz, hogy a klímát szabályozta, segített azt a széndioxidot tömeget feldolgozni. Most ezt keressük tudósok részvételével, hogy ezt hogy lehetne beindítani.
Tehát az az út szerinted nem járhat, amikor az embereket arra szeretnék figyelmeztetni, hogy kevesebb széndioxidot kéne kibocsájtanod, meg másképpen kéne élni, meg jön a klímaváltozás, és tönkre fog menni a Föld. Ami egész biztos, hogy mindenben van valami, de az a Föld azért sokkal, de sokkal nagyobb, még a kicsisége mellett is, mintsem, hogy ezt ilyen hamar tönkre lehessen tenni. Szóval az emberekre hogyan lehet hatni? Adni kell nekik, és akkor amit adsz, azt próbálják majd valamilyen formában hasznosítani, vagy adott esetben el kell tőlük venni az ő érdekükben?
Én azt gondolom, hogy elvenni semmiképpen se, ugye az ember, ha birtokol valamit, arról nem szívesen mond le, de az ember tanul, különösen akkor tanul, ha látja azt a fajta fejlődési lehetőséget, azt a fajta értékteremtést, amire őt megtanították. Uh-huh. És itt a széndioxiddal egy tipikus ilyen helyzet van. Ugye az, ahogy lélegzünk, az a széndioxidot bocsátunk ki, tehát magyarul a széndioxid kibocsátásra valamilyen szinten szükség van. És véletlenül sem azt állítom, hogy nem kell csökkenteni mondjuk a gépjárműveknek, vagy a repülőgépeknek a széndioxid kibocsátását, dehogy nem. De azt állítom, hogy a széndioxid az egy nyersanyag, egy rendkívül hasznos nyersanyag, amiből nagyon értékes végtermékek jöhetnek létre, például a növényvilág ebből táplálkozik.
Igen, mert a növényeknél ez pontosan fordítva van. Hát oxigént bocsájtanak ki, és a széndioxidból élnek.
Sőt, a növényvilág egy nagyon érdekes reakciót mutat. A jelenlegi széndioxid szintnek, ami 350-400 ppm, ez a milliomod egységet jelenti, ennek akár a négyszeresét, ötszörösét is képesek lennének felvenni. Magyarul kicsit úgy viselkednek, mint akik kaszinóznak, a rádióhallgatók közül azok tudják, hogy hajnalba mondjuk a Las Vegas-i kaszinóba egy kis oxigén nyomnak, mert akkor jobban érezzük magunkat. A növényvilág is, ha egy kicsit több széndioxidot kapna, sokkal jobban érezni magát.
Tehát tulajdonképpen a növények azok a valamik, nevezzük valaminek, amelyek az életet tovább viszik, vagy vihetik a Földön.
Sőt, nem csak, hogy tovább vihetik, hanem olyan komplex problémákat oldhatnának meg, amik most például Afrika fejlődését kifejezetten gátolják, de a globális klímaváltozásra is nagyon kihatnak. Tehát például az, hogy egyre fogy a takarmány azzal, hogy a sivatag délre tolódik, ugye nincs természetes takarmány, azzal, hogy faszénnek feldolgozzák az esőerdőket, azzal gyakorlatilag az oxigén termelést, a fotoszintézist akadályozzák. Na most, ha ezeket kompletten tudjuk és komplexen tudjuk kezelni, egészen érdekes dolgokból.
Lehet itt valamilyen arányokról beszélni?
Hogyne, mindenképpen. Azt gondoljuk, hogy arról szó sincs, és itt a környezet és klímavédőket rögtön, hogy mondjam, kicsit-kicsit moderálom, hogy nem az egész sivatag kizöldítéséről van szó, hiszen például a sivatag az jelentős részben kősivatag is, tehát nem csak homoksivatag, hanem mondjuk az egy harmadát céloztuk meg, és hogy számokat mondjak a rádióhallgatóknak, ugye most éves szinten brutális mennyiség, 40 milliárd tonna széndioxid az, amit kipufogunk, vagy a gyáraink az energiatermelés.
40 millió tonna.
40 milliárd tonna.
Milliárd tonna.
Milliárd,
Jézus
iszonyatos van. Mennyiség.
Hát ez szörnyű.
Na most a Szahara egy harmadának a zöldítése, és egy úgynevezett széndioxid öntözési technológia, ami, ami egy nagyon nagy érdekesség, bevezetése, az lehetővé tenni, hogy ennek a mennyiségnek nagyjából az egy harmadát, tehát nem az egészet, kezeljük. Na most, ha emellé bejön az, hogy új típusú motorokkal eleve csökkentjük a kibocsátás szintjét, megtanulunk egy kicsit jobban, környezettudatosabban élni, akkor gyakorlatilag egyensúlyba kerülhet.
Igen, igen, a mérleg nyelve az középen marad. Érdekes, amit mondtál, mert ugye gázról beszélünk a széndioxidot illetően, az hogy tud cseppfolyóssá válni adott esetben, amivel öntözni tudunk?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Itt a lényeg az, hogy nem cseppfolyósítanánk. Az Európai Uniónak is, és a magyar energiastratégiának is van egy olyan pontja, ez a Carbon Capture and Storage, széndioxid befogás és tárolás, hogy fordítsam, hogy a széndioxid betárolnánk például a régi földgáz nyerőhelyeken, ugyanúgy, ahogy a földgázt most tároljuk, és a vegetációs időszakban, tehát például a kukorica ültetése és fejlődése időszakában, azokon a dréncsöveken, amin korábban elvettük a fölösleges talajvizet, azokon keresztül visszabugybarékoltatjuk, visszaadjuk a növényeknek, és helyileg, lokálisan olyan bőséget idézzünk elő, amit a növény fel tud venni. Tehát nem csak elengedjük a levegőbe, hanem konkrétan csúnyán fogalmazok, és elnézést a szakmától, feletetjük ezt a széndioxidot, például a kukoricatábláinkkal.
Na most ez egy elmélet, amit elmondtál, ezt hogyan lehet megvalósítani a gyakorlatban? Persze a gyakorlatot egy kis kertben, kísérleti állapot mellett borzasztóan meg lehet, de mit lehet csinálni egy szarával?
Válasszuk több felé a dolgot, legalább három felé. Az egyik az, hogy azok a teóriák, amik ezzel kapcsolatban felmerültek, azok képezik a mostani Szahara Summitnak, a május 20-ai kamarai csúcstalálkozónak.
Amit lesz Budapesten.
Amit lesz Budapesten, és aminek a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ad otthon egy egész napos úttörő rendezvény, egy kezdeményezés kapcsán. Itt olyan professzorok, olyan szakmabeliek, de elég széles spektrumban, tehát Vietnámtól Afrikáig mondják el az ezzel kapcsolatos észrevételeiket, és hoznak egyéb tudományos kiegészítéseket. Például a szénpótlásba, a vízgazdálkodásba, sok minden egyébbe, amivel ez egy egységes, működő rendszer lesz. Tehát ez az egyik, hogy a tudósokra és a szakmára minden összefüggésbe számítunk. Kettő, működő modellre támaszkodunk annyiban, hogy a széndioxid trágyázás, mint olyan, tehát a széndioxidnak a melegházi felhasználása az 1950 óta nagyjából a kertészeti technológiában benne van. Mi most ezt megfordítjuk, hogy ezt nem felülről és melegházba, hanem alulról és átbudbarékoltatva szabad földön használnánk, tehát magyarul a scale, a dimenzió lesz nagyobb.
Igen, szóval a technika megvan, a dimenziót hogyan lehet kezelni? Szóval itt ez itt a nagy kérdés, mert nem 5 szál kukoricáról beszélünk, hanem több hektárnyiról adott esetben.
Igen, azt nem talán pont 2 éve voltam először nálad itt a rádióban a Zöld Szahara program egy részletével és a smaragdfával.
Igen,
és akkor talán
vissza is akarok majd erre kérdezni, hogy állnak ezek a smaragdfák a Szahara szélén.
Akkor beszélgettünk arról, hogy egy egészében nekifutni a Szaharának nyilván nem lehet, hanem kis katonákra kell bontanunk a rendszert, ezek az úgynevezett cellák, vagy kvadrátok. Ezek 25 ezer hektáros, tehát 5x5 kilométeres négyzetek, és akkor ezekben valósul meg az az önfenntartó termelés, az a szimbiotikus kultúra, aminek egyébként része például a smaragdfa is.
Na, hogyan lehet kiválasztani ezt a kis kockát, relatíve kis kockát? Szóval hol? miért itt, miért nem ott, és miért nem itt, szóval hogy alakul ez a dolog, vagy automatikusan a széléről próbáltok indulni befelé?
Nagyon-nagyon jó a kérdés és a feltételezés is. Tehát ez nem egy emóció kérdése, hogy én honnan szeretném, hanem vannak bizonyos olyan elemek, fizikai és növény, tehát agrárgazdasági kényszerpályák, amiket figyelembe kell venni. Mindenképpen az Atlanti-óceán partjáról kell gyakorlatilag nyugatról keletre indulnunk a föld forgásával szembe. És ugye az is nyilvánvaló, hogy a Szahara program keretében az Atlanti óceántól a Csáttó felé képeznénk azt a zöld éket, amiben ezek a cellák sokassága adná azt az éltető erőt, azt a depressziót, ami húzza maga után az óceán felől azt a páratömeget, amit később természetes esőként szeretnénk szintén felhasználni.
Igen, gyakorlatilag el kell indítani egy folyamatot, és hogyha a folyamat elindul, akkor az önfenntartóvá tud válni maga a folyamat, csak hát az elindítása rettenetesen nehéz.
Így igaz, az a lényeg, hogy az első cellát Marokkó déli részén, Mauritániában vagy Szenegálban mindegyik területtel tárgyalunk, sőt még fölmerült az is, hogy esetleg a Polisario földön, ugye ami vitatott terület, de a legszegényebb a földön, hogy ott is el lehetne indulni, és akkor ezek a cellák várhatóan, amikor, mert hogy önfenntartók lesznek, akkor sokszorozzák magukat, és onnantól kezdve, ha ezek összeérnek, akkor létrejön ez a folyamat.
Igen, szóval az ember ugye eljátszik a gondolat, hogy a Szaharából őserdő lesz. Szóval ez egy nagyon érdekes játék a gondolatnak. Technikailag és elméletileg mindez természetesen manapság a jelen tudásunk mellett lehetséges.
Igen, illetve én jelezném azt, hogy ez egyfajta kényszerpálya is, hogy akarjuk, nem akarjuk, a brazil őserdők pusztulnak. Ázsia őserdeit írtják, Afrika őserdeit felégetik és faszénné transformálják. Tehát ha nem figyelünk oda, hogy helyettesítő, nagyméretű helyettesítő megoldást tegyünk, akkor az a kétfokos felmelegedés nem tartható, és onnantól kezdve pedig most nem olyan régen Brüsszelben voltam, Brüsszelben olyan meleg volt, mint még soha. Tehát meleg rekordok dőltek meg egy esős...
Nálunk is, Magyarországon is.
Ennyi.
A legszélsőségesebb rekordok dőlnek meg.
Így van.
És egymás utánba. Szóval nem és az, akkor... hogy egyszer meg még egyszer a következő évben, hanem hónapon belül.
Igen, na most a szélsőségek növekednek, és akkor éven belül lesz asszályunk meg árvízünk, és innentől kezdve ez már nagyon nagy nemzetgazdasági kár, vagy globális katasztrófa. Adott esetben. Ezért érdemes egy Szaharában gondolkodni, ami kellően nagy, tehát nagyságrendjében egy kínai nagyfal jellegű konstrukció, de ha sejtekre bontjuk, és gazdasági egységek vagy kormányok jegyeznek cellákat, akkor egyszer csak összeáll egy organikus egészé.
Nekem meggyőződésem az, hogy a természetet hát szépen csendbe tönkretettük, és emiatt van ez a bizonyos szélsőséges időjárás és az a szélsőséges reakciói a természetnek felénk, és ezt nekünk kellene valamilyen formában simítani. Tudom, mindig voltak szélsőséges viharok, mióta világ, meg voltak meleg rekordok, de ilyen hullámzó és gyors egymás utánba történő dolgok, hogy egyszer ellepi Magyarországot a víz, nem lehet menni egyetlen egy földre, nem lehet semmit sem teremteni, vagy ültetni. Majd utána nem sokkal később kiszárad az egész, és akkor szárazság van. Szóval ez nem jó.
Tulajdonképpen két extremitást hagy mondjak, egyik viszonylag közel nagyjából ezen az égövön, ugye a Kaszpi-tengernek, illetve az Araltónak a vízszint csökkenése, Araltó kis hián eltűnt, de ugyanennek megvan a megfelelője Afrikában, a Csáttó víztömege az egy ötödére csökken, ezzel pedig Afrika és maga a Szahara elveszti azt a légköri kiszabályozó képességét, amire nagyon nagy szükségünk lenne a természetes időjárási folyamatokhoz.
Persze, hát párolog a víz, az lecsapódik, ha nem párolog, akkor nincs minek lecsapódni, és jön a szárazság, szóval se nincsen.
Van.
Mi van a smaragdfákkal?
Köszönöm szépen, jól vannak. Idén már volt olyan, ami virágzott, és ami nagyon lényeges, hogy már vágtam is ki 15 centis átmérőjű törzsel. Na most két év alatt, tehát visszavágás utáni második év végére ilyen tömeget produkálni, ez már egy nagyon biztató jel. Természetesen kellett a technológiában különböző dolgokat változtatnunk. Vontam be újabb magyar szabadalmakat, amik nyugodtan mondom, hogy világújdonságot jelentenek. lesznek, ilyen például a gyökéritató is, mint különlegesség, és folytatjuk a programot, idén is vannak hektáros nagyságrendbe telepítéseink, kisebb tesztelések is, és én azt gondolom, hogy eljutunk oda, szeretnék még idén eljutni oda, hogy az első ilyen sivatagi kvadrátot valahol itt Kecskemét környékén modell. Lesszük le.
Ugye az volt a terv, és gondolom ma is, hogy a Szaharának a oldalából, vagy a széléről elindulva ezekkel a fákkal menni be a Szahara felé. Ez a program elindult, vagy ez még mindig csak papíron létező program?
Hát örömmel mondom, hogy az első csírája megvan, mert most itt a Szahara Summiton nagy valószínűséggel itt lesz az a szenegáli kolléga, aki már visz is magával 300 darab gyökérmosott smaragd pici kis csemetét.
Ültetni,
így van. Na most ez a 300 darab, ez az úgynevezett szimbiotikus, hogy a hallgatók is értsék, a köztes növénytermesztésben, ez egy hektárnak, tehát nagyjából egy pici kis cellának, vagy a cella cellájának a első sejtjének a letéteményese. Tehát azt tudom mondani, hogy elindulunk, ezen kívül Algéria is kért, és Ugandába is szállítottunk 500 darabot.
Itt a konferencia Budapesten, mit vársz ennek a konferenciának a kimenetelétől? Szóval mi az, amiben úgy hinni lehet? Mi az a legnagyobb, amit el lehet élni? Mert az, hogy beszélgetünk róla, és egyre többet, az nagyon-nagyon fontos. De hát a beszélgetés mellett valamiféle letétemény, tehát valami eredmény, valami olyan, amire el tudunk indulni, tehát akkor holnap ezzel is itt kezdünk.
Én azt gondolom, hogy azt egy nagyon komoly eredménynek tartanám, és tartom, mert ezért dolgozunk, hogy a konferencia végén egy ajánlást, egy kiáltványt fogalmazzunk meg, hiszen ez év vége lesz a párizsi klímakonferencia. Igen. Ugye folytatása annak a kopenhágainak, vagy riói fordulónak, vagy ha úgy tetszik, Kiotónak, amik gyakorlatilag erodálódtak, és a nagy politikai lózungokon kívül semmi konkrétumot nem hoztak. Mi azt mondjuk, hogy minimum a progresszivitás, tehát a haladó előremutató globális megoldásokat kell hozni, és kell találni egy olyan közös többszöröst, vagy közös nevezőt, amivel a széndioxid, mint nyersanyag kezelhető. Ha így közelítjük meg ezt a témát, és lehetőséget adunk világméretű összefogásra, a pozitív irányba, a progresszív irányba, akkor kitörési pont alakul ki, és nem pedig az a fajta dolog, hogy a gazdagok megengedhetik, hogy korlátozzanak, próbálják rábeszélni erre a fejlődőket, akiknek még nem egyértelműen ez az érdekük, és innentől kezdve a világ gazdaságnak zavarai vannak. Mi azt gondoljuk, hogy a Szahara hektáronként közel 50 ezer embernek adhat munkát, ez a migrációba például óriási segítséget jelenthetne, hiszen a tömeg egy része, aki elindul és jobb életre,
az ott maradna.
Persze. Integrálható lenne.
Hát ez borzasztó klassz, és nagyon jó lenne, ha így lenne, de hát az emberek, akikről beszélnek, másképpen gondolkodnak, és valószínűleg mindenkinek egy némi saját gazdasági érdeke próbál dominálni.
Vagy politikai, mert
politikai.
Hagyd mondjam, hogy természetesen 3 hónappal ezelőtt már bejelentkeztem, amikor megalakult köztársasági elnökünknek, Áder úrnak a fenntarthatósági irodája, Körösi úrhoz, az iroda vezetőhöz azonnal bejelentkeztem, aki egy nagy tudású felkészült szakember. Hát 2 hónap múlva kaptam időpontot, és nem tudtam elérni azt, hogy az az államelnökünk, aki nemzetközi porondon segíti a különböző nemzetközi törekvéseket, ő például ugye a water management, tehát a vízgazdálkodást tűzte zászlóra, az fölvállaljon egy olyat, hogy egy magyar iniciatívaként, magyar kezdeményezésként legyen egy ilyen globális zöldítés. Na most ő nem vállalja föl, de Dubajnak az elnöke például, vagyis a sejkje, gyakorlatilag meghirdette azt, hogy 2030-ra Dubaj a globális zöld világnak szeretne a centruma lenni, a motorja lenni. Emögé rengeteg kutatást lehet bevonni, rengeteg olyan fejlesztési forrást lehet bevonni.
És Dubajon keresztül pénzt.
Köszönöm szépen, így van. Tehát én azt gondolom, hogyha Magyarország igazából nemzetközi szerepet akarna vállalni, és ezt mutatjuk mi most be a Szahara Summiton, hogy itt vannak olyan tudósok, vannak olyan felkészült szakemberek, akik az elmúlt 30 évben világméretekbe tettek le nagyon komoly dolgokat, akkor ezeket nekünk be kell csatornázni, és ehhez egy államelnöki szerepvállalás, vagy akár csak egy fenntarthatósági iroda hozzászólása, felvezetése óriásit jelentene. De megcsináljuk ennélkül is. Tehát én azt gondolom, hogy az a támogatás, amit nemzetközi szinten már kaptam Kaliforniától Vietnámig, ez jelzi azt, hogy a tudósok és a mögöttük lévő civil szféra fontosnak tartják. Igen.
Hát a víz is fontos ehhez a dologhoz mindenképpen, és hogy egy folyamatot el tudjunk indítani, kevés az óceánról jövő páratartalom. Tehát vízre is szükség van. A víz az hogy kerül oda? Mert ugye az Szaharában tudjuk, akármilyen cellát csinálsz, egyszer esik, aztán megint sokáig nem esik. Szóval hogy működik ez ott?
Három dolog nagyon fontos, ami itt összejön. Az egyik az, hogy már néhai Kadafi elnök felfedezte, hogy a Szahara alatt vannak fosszilis vízkészletek. Na most, ha én erre akarnék támaszkodni, akkor egyértelműen kiátkoznának a környezetvédők és joggal, mert ez a fosszilis vízkészlet nem pótlódik. Ez a valamikori csapadéknak a leberaktározódása. A
másik... Ha az elfogy, akkor aznak
így vége. Így van. Tehát ez csak nagyon csinnyán lehet kezelni, nagyon óvatosan. És erre Líbia korábban évtizedes példával magyar vízmérnökökkel csinált projekteket. A másik, hogy mindenképpen viszünk be a zöld folyosó közepén, viszünk be egy tengervíz csatornát, mert sós vízünk ugye van.
Az persze.
Így van, csak itt a sóval kell nagyon csinyán bánnunk, illetve azt felhasználjuk energiatárolásra, azért, hogy a naptornyaink, a szolárcsimnik éjszaka is dolgozhassanak, tehát legyen elegendő a ventilációhoz. És a smaragdfa például, ahogy már korábban itt jeleztem a hallgatóknak, az higított tengervízzel is
tud működni.
Ez a két olyan alapdolog van, ami én azt gondolom, hogy mindenképpen segít, de a napenergiát kihasználjuk a tengervíz lepárlására is, és akkor most jön a lényeg, hogy egyébként meg, ha ezekkel a cellákkal természetes depressziót, ilyen kvázi őserdő hatást hozzunk létre, akkor az a nyugati passzát, ami most Londont locsolja meg, Bergent fönt északon, az belenyal a sivatagba, és egyre több vizet hoz nekünk természetes esőként.
Hát így legyen. Kívánok a kongresszushoz, meg hát a további sok-sok sikert neked és nektek. Köszönöm szépen.
Köszönöm a meghívást.